Zászlót szeretnénk lobogtatni, ehhez tettük meg az első lépéseket múlt alkalommal. Ugye minden esetben, amikor számítógépes grafikát szeretnénk csinálni, virtuális világot hozunk létre, geometriájával, megjelenítési attribútumaival. Most ebben a virtuális világban egyetlen egy szereplő lesz a zászló, aki oldalnézetben így néz ki, fölülről pedig hát gyakorlatilag egy színusz hullám. Azért, hogy lobogjon is, a színusz hullámnak a fázisát majd időfüggővé tesszük. Ugye múltkor láttuk, hogy voltak éppen a zászló megadható ennek értelmében egy paraméteres egyenlettel, azaz az UV szabad paraméterek függvényébe definiáljuk az összetartozó XYZ számhármasokat, azaz pontokat az zászló felületén. Ugye oldalnézetben ez egy tégalap, az egység négyzetet, UV tartományt, egyszerűen csak föl kell skálázni a zászló szélességének és magasságának megfelelően. A harmadik dimenzióban meg belerakjuk a színusz hullámot, ugye a K kifejezi, hogy hány hullám legyen a zászlón. A fázis pedig majd, amit ugye időfüggővé, T-paramétertől függővé teszünk, pedig mozgatja ezt az egészet. Ez a geometria. A megjelenítési attribútumokat textúrával fogjuk elintézni, köszönhetően annak, hogy 1990-ben az alkotmány módosításával ugye megváltoztatták a zászlónak a mintáját. Ezt már nem lehet három csíkból előrakni, hanem ezt a szép koronás címet is rá kell tenni, amit leginkább úgy tudunk megcsinálni, hogy egy képet textúrázunk föl a téglalapra. Ugye a textúrázáshoz mindig meg kell feleltetni a textúra teret, az egység négyzetet és a geometriát, azon pontok halmazát, ugye, amely a felületet definiálja. Ha a geometria paraméteres egyenlettel adott, akkor ez az összerendelés kézenfekvő, mert ugye a paraméteres egyenlet ugyanúgy az egység négyzetet képezi le a felületre, akár ez az egyenlet közvetlenül használható ugye a textúra tér és a pontok összekapcsolására. Hát akkor írjuk meg. Gut környezetben eseményvezérelt filozófia szerint láttuk azt, hogy a fő programnak egy Gut környezetben alapvetően azok a feladatai, hogy definiálják az ablakot, hozzák létre az ablakot, és közben közöljék a gluttal, a ablakozó rendszerrel, hogy egy pixelben milyen információkat szeretnénk tárolni, és hány pixeles legyen az ablakunk kezdetben. Természetesen ezt majd a felhasználó az ablak átméretezésével a későbbiek során megváltoztathatja. Ugye láttuk, hogy ez a következő glut parancsokkal lehetséges, ugye beállítjuk az ablak kezdeti felbontását, inicializáljuk a glutot, majd közöljük, hogy egy pixelben mit szeretnénk tárolni, 8 bites vörös, zöld, kék információt, ezt viszont duplán, mert dupla bufferelni szeretnénk a folyamatos animáció érdekében, és a takarási viszonyok lerendezéséhez, az e-buffer algoritmus bekapcsolásához egy pixelben azt is nyilván kell tartani, hogy az a felület, amelyből a szín származik, az milyen távol volt a szemtől egy alkalmas koordinátorrendszerben. Az alkalmas koordinátorrendszer a képernyő koordinátorrendszer, ezt jól tudjuk. Tehát azt is tárolni kell pixelenként, létrehozzuk az ablakunkat, meg is jelenik a képernyőn. Akár már itt a main programban inicializálhatunk olyan dolgokat, amelyek a OpenGL-hez, ugye a megjelenítő csővezetékhez kapcsolódnak, de inicializálhatjuk ezeket később, sőt, megváltoztathatjuk később, ugye az OpenGL egy állapotgép, valami beállítódik, később megváltozhat. Amíg nem változtatjuk újra, addig az érvényben marad. Ugye a main program további el nem felejtendő funkciói az eseménykezelőknek a regisztrálása, hogy a display esemény az ablak valamelyik része érvénytelenné vált, rajzold újra jelentéssel bír. Ehhez egy általam írt C függvényt fogok rendelni, amit úgy hívunk, hogy draw flag. Animálni is szeretnénk, tehát arra az eseményre is reagálnom kell, hogy az idő múlik, Ezért ugye, a virtuális világ állapota változik. Az az esemény, hogy az idő múlik, pedig Idle névre hallgat, tehát az Idle eseményhez én az Animate Flag függvényemet fogom rendelni, amit nekem kell megcsinálni. Tehát ezek után, ugye itt legalábbis berontok a főciklusba, ami teker körbe-körbe nézi az eseményeket, és hogyha megfelelő esemény bekövetkezett, akkor meghívja vagy a Draw Flag-et, vagy az Animate Flag-et. Ugye, ezek után három függvényt kell még megírnom, az initet, ami inicializál, draw flaget, animate flaget, ami a két eseményre reagál. Az onitbe belevágtunk múltkor, az OpenGL kezdeti állapotát hozza létre, lényegében két aspektusból inicializál, a transformációs csővezeték paramétereit állítja be, és a textúrázáshoz szükséges adatokat, magát a textúrát előkészíti az OpenGL számára. A transformációs csővezetéken három transformáció található számunkra. Ugye a legvégén, tulajdonképpen ezt a három transformációt bármilyen sorrendben megadhatom, sőt, bármelyiket megváltoztathatom a másik kettő változatlanul hagyása mellett. Tehát akár fölépítettem ugye hátulról előre is. A transformációs lánc csővezetéken a viewport vagy a nézeti transformáció van, ami a normalizált eszközkoordináta rendszerből -1, -1, -1, átmegy a nézet tényleges fizikai felbontásának és pozíciójának megfelelően. Ehhez csak a nézeti téglalapot kell megadni a GL viewport parancssal. Aztán két 4x4-es transformációval definiálható transformáción mennek át a pontjaim. Hát először a model view-n, ami referencia helyzetből átvisz kamerakoordináta rendszerbe, aztán a projekciós transformáción, ami kamerakoordináta rendszerből normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Hát itt először az utóbbit adjuk meg, ugye a matrix mód beállítja, hogy az innentől jövő transformációra vonatkozó parancsok éppen ezt a második projekciós transformációt változtassák meg. Load identity a kályha, mert az összes többi az előző aktuális transformációs matrixhoz szorzódik hozzá, tehát hogy valahonnan el tudjunk indulni, a load identity-re mindig szükség van. Ugye a utility csomagnak a perspektív függvénye éppen legyártja nekünk azt a transformációt, ami egy csonkagúlát átvisz egy origó középpontú ABB-be. A csonkagúlának a nyílásszöge 54 fok, a csonkagúlának a vízszintes, mint egy ablakot, ugye elvágjuk egy síkkal, az az ablak, annak a vízszintes és függőleges oldalaránya ugyanaz, mint a nézetben a vízszintes függőleges oldalarány, tehát legalább ebből nem származik járulékos torzítás, és ugye közöljük az első és a hátsó vágósíkot, tehát a csúcshoz képest, milyen távol van a fedőlap meg az alaplapja ennek az egésznek. A model view transformáció, ugye megint load identity-vel, kályhával indul, mert a többiek szorzódnak az előző eredményhez. Először a view részt állítja be, ugye megtanultuk azt, hogy egy transformáción belül, egy matrix előállításán belül a transformációk úgy szorzódnak egymáshoz, hogy voltaképpen a programot visszafelé kell olvasni. Tehát azt fogja a OpenGL először végrehajtani, amit itt a programban utoljára írtunk le. Ugye a model view először modellezési transformáció, utána view transformáció, tehát a programban először a view-t kell kitölteni, utána a modellezési transformációt. Ez a view. Egy elforgatás és eltolás, mégpedig olyan, ami a szempozíciót, ez az első három, ami jelen pillanatban a 0-0-0, eltolja úgy, hogy ez az origóba, azaz a 0-0-0-ba kerüljön. A nézeti irányt, ami a 0-0-0 és a 0-0-1 közötti, fedésbe hozza a mínusz z-tengellyel, és a függőleges irányt, amit most 0-1-0-ra jelöltem ki, fedésbe hozza az y-tengellyel. Hát éppen ez, amit ide beírtam, tehát tulajdonképpen ez a függvény most, jelen pillanatban csupán csak annyit csinál, hogy kiszámítja hosszas töprengés után az egységmátrixot, 4x4-es egységmátrixot, és ezt hozzászorozza a már amúgy is egységmátrixra állított transformációs mátrixhoz. Majd jön a modellezési transformáció, ami egy eltolás. Jön 4x4-es mátrix, főátlóban 4 darab 1-es van, és az alsó sorban pedig a eltolás XYZDK-t koordinátája, mínusz 15, mínusz 10, mínusz 50. Erre szükség van, mert az ászlómat majd a XY sík közelébe fogom tenni. Azért mondom, hogy közelébe, mert a szerencsétlen azért kihullámzik belőle. Ugye a szemem az origóban van, de akkor fogom látni ezt a zászlót, hogyha ez a szemem elé kerül, mégpedig az 1 és a 100 távolság közé. Tehát, hogyha egynél közelebb van, akkor az első vágósik miatt nem látom, hogyha 100-nál távolabb van, akkor a hátsó vágósik miatt nem látom. Tehát a mínusz 50 az egy értelmes dolognak tűnik, hogy oda kell eltolni. Különben nem tűnne föl a szemem számára. Jó. Transformációt inicializáltuk, most jön a textúra. Hát engedélyezzük a textúrázást, így ennek az lesz a következménye, hogy a képernyő koordináta rendszerben, amikor kitöltjük a vetített háromszögeket, interpoláljuk a csúcsokból a pixel tulajdonságokat, ugye szín textúra koordináta pár, akkor az interpolál textúra koordináta párból kiolvassuk a képünk, ugye a textúránk adott texelét, és ezt használjuk föl a rajzolt pixel színének kialakításához. Ha ez tiltva volna, akkor a csúcsokból interpolált szín lenne, ugye Gorod árnyalás szellemében a pixelnek a színe. Tehát engedélyezzük. Létre kell hozni az OpenGL-ben azt a képet, amit ugye föl fog majd tapétázni a háromszög hálóra. Hát ezt mindig úgy kezdjük, hogy kérünk az OpenGL-től egy textúrát, ugye generáltatunk vele egy textúrát, aminek következtében visszakapunk egy textúra azonosítót, egy unsigned intet. Ahogy emlegettem, ez ahhoz hasonlít, legalábbis szerintem, ahogy egy fájlt megnyitunk, ugye Open-nel vagy Fopen-nel, kapok egy fájl azonosítót, utána minden műveletben erre kell hivatkozni. Itt is körülbelül ennyi a hatása. Kapok egy textúra azonosítót, minden műveletben utána ezt a texture unsigned intet kell használnom, amikor erre a konkrét textúrára hivatkozunk. Bind. Ugye az OpenGL egyszerre több képpel tud dolgozni, ezért mindig meg kell mondani neki, ez is állapot jellegű, hogy az innentől következő parancsok melyik textúrára vonatkozzanak, vagy amikor rajzol, akkor melyik textúrát feszítse fel a háromszög hálóra. Ez a bindolás, vagy a kötés. Hát ezt, amit most létrehozok, ebben a programban ez az egyetlen egy textúra lesz, tehát elég egyszer bindolni, nem kell majd más textúrára váltani. Itt a bind. Jó? No. Akkor létrehozzuk valahogy a képet, tehát a CPU memóriájában most fölveszek egy tömböt, nem nyúlval, C++-ban azért illetlenség mindent úgy programozni, mint hogyha Java-ban programoznánk, hanem ugye az egy lokális tömb, vagy akár előíratok egy statik kulcsot, aminek következtében ugye nem a stack-en, hanem a globális memóriában allokálódik. A képekről van valami elképzelésem, hogy az milyen maximális méretű lehet, amit még megszorzok hárommal, mert olyan képeket fogok dolgozni, amely 8 bites vörös, zöld, kék komponenst jelent, tehát egyetlen egy pixelhez 24 bit vagy 3 byte információ tartozik, és unsigned kar a tömbnek a típusa. Na most, valahogy ezt a tömböt föltöltjük. Hát ugye tipikusan úgy, hogy beolvassuk azt a fájlt, amit Photoshoppal vagy bármilyen rajzoló programmal előkészítve megrajzoltuk a zászlónkat a koronás címmel együtt. Ez döntve szerepel itt arra utalván, hogy ilyen függvény az OpenGL-ben nincs. Emlegettem múltkor, hogy ilyet ne is keressünk. Az OpenGL-nek nincsenek fájlműveletei. Az a grafikus csővezeték, kimeneti csővezeték grafikus kártyához kapcsolódik, minden egyéb dolog ettől teljesen független. Tehát ezt nekünk kell valahogy megoldani, hogy egy fájlból beolvassuk a pixel komponens sorozatot, és a fájlból kiderítsük azt is, hogy annak a képnek mi a magassága és a szélessége. Házi feladat, mondjuk egy BMP-t megírni. Az elég egyszerű. Targa is egyszerű. JPG már nem olyan egyszerű, PNG a JPG-nél egyszerűbb, de a targánál meg ezeknél bonyolultabb. Nyilván, hogyha tömörít maga a file formátum, akkor azt is tudni kell, hogy mi a tömörítési algoritmus. Ha tömörítetlen, akkor a fájlnak van egy fejrésze, amiből kiderülnek ezek a paraméterek, szélesség, magasság, meg hogy egy pixelhez hány bit tartozik a fájl, és utána csak beolvasgatjuk az egészet. Tehát ez nem ide kapcsolódik, ezt meg lehet írni. Természetesen, hogyha ezt robosztusan akarnánk megcsinálni, akkor illik ellenőrizni, hogy a szélesség-magasság kettő hatványra adódik-e, mert az OpenGL nem szereti a nem kettő hatvány textúrákat. Ha már kitöltődött ez a tömb, akkor a következő lépés, és ez viszont lényeges, a CPU memóriájából az OpenGL tipikusan a grafikus kártya hardware memóriájába, videó memóriájába való átvitel. Ez a text image 2D. Ez egy kétdimenziós textúra. Most nem mi mappelünk, tehát a legfelső szintet definiáljuk, nulladik szintet. A grafikus kártya memóriájában ezt a képet úgy szeretném eltárolni, hogy 8 bites vörös-zöld kék tartozik egy pixelhez, és olyan széles, olyan magas legyen ez a kép, mint amilyet beolvastam, tehát a vicc és helyt. Határ nincsen. Tehát nem rendelek hozzá, ugye mondjuk a 256x256-os képhez még egy pixel széles határt, amit a szűréshez föl lehet használni, most nem foglalkozok ezzel. Az a tömb, amit szeretnék ide másolni a grafikus hardveren, ezen kezdő címen kezdődik, itt van, ugye a CPU memóriájába. A tömbbe unsigned byte-ok vannak, és ezt a tömböt úgy kell értelmezni, hogy minden pixel ez egy darab vörös, zöld, kék unsigned byte tartozik. Ez a CPU memóriájában levő adatszerkezet, ez pedig, hogy a grafikus kártyából ebből mi legyen. Átment a kép. Most már az OpenGL fennhatósága alatt van. Grafikus kártyán leledzik. Szűrést beállítjuk. Ugye két esetre külön-külön meg lehet mondani, amikor képernyő koordináta rendszerből átlépve textúra koordináta rendszerbe, akkor ez egy kicsinyítő vagy egy nagyító transformáció, tehát hogy egyet lépek képernyő koordináta rendszerben, akkor egy texellel mozdulok arrébb, egy texelnél kisebb távolságot teszek meg, vagy nagyobbat. Ennek megfelelően beszélek kicsinyítő vagy nagyító transformációról. Itt ugye azt állítottuk be, hogyha kicsinyítő, tehát egy kis lépést teszek meg a textúra térben, akkor matematikai mintavételezést használok, tehát azt a textelt fogom kiolvasni, amely a interpolált UV párhoz a lehető legközelebb van, a lineár pedig ugye a bilináris szűrést kapcsolja be, kiolvasom a négy legközelebbit, és a U és a V tengely menti távolságok alapján kétszer lineárisan interpolál. Ezt a két szűrésbeállító parancsot illik, és nagyon erősen illik odaírni, mert nem ez a default, hanem a mipmappelés a default. És mivel, hogyha mipmappet nem hozok létre, itt a nulla, csak egy szintet hozok létre, akkor nem fog úgy működni a textúrán, mint ahogy elvártam. Na, inicializálás megvan. Most már csak két dolog van hátra. Ablak érvénytelenné válás eseményre reagálni, általában ekkor rajzolunk. Hát akkor is, hogyha az ablak érvénytelenné vált, meg egyéb esetekben is, történetesen nálunk, ha az idő múlik, megváltozik a virtuális világ állapota, újra kell rajzolni, hát azt is ezzel a függvénnyel fogjuk megtenni. Ez az, ami lefényképezi a virtuális világot, és prezentálja a képet a felhasználó számára. Működtetni kell a megjelenítő csővezetéket, be kell táplálni a virtuális világ jelenlegi helyzetét, az OpenGL megcsinál mindent, a végén a keletkező kép előáll. Tehát számunkra ez a függvény, display eseményre bekötött draw flag függvény a tesszellációt végzi el, mert a virtuális világunk most egy parametrikus felület, OpenGL nem tud parametrikus felületet kezelni, ő csak háromszögeket különböző formában előállított, de igazából lényegét tekintve csak háromszög hálókat tud megjeleníteni. Ugye a tesszelláció lefordítja a parametrikus felületet háromszög hálóvá, és ezt átadjuk az OpenGL-nek. Mert minden körülmény, hogy a kapcsolók, potenciométerek, csapocskák, amelyek a OpenGL működését befolyásolják, már rögzítve volt a inicializálás során. Most csak táplálni kell ezt a szörnyet. Na, kezdjük úgy, mint ahogy szoktuk, hogy beállítjuk a törlési szint, de ez is felesleges minden rajzolásnál újra beállítani, de ide fért el, mondjuk a fóliákra. És töröljük a rastertár szín részét, ahol a vörös-zöld kék komponens van, meg töröljük a mélység Z-bufferhez tartozó részt is, ahol az első vágósíktól való távolság van képernyő koordináta rendszerben. Aztán a textúrázás környezeti módját beállítom replace-re. Ugye ez is állapotváltozó, ezt is oda csaphattam volna az inicializálásban, mert most ezt sem fogom megváltoztatni. Azért tettem ide, mert majd a későbbiekben ezzel fogunk szórakozni. Ugye replace textúrázás mód azt jelenti, hogy amikor képernyő koordináta rendszerben vagyok, töltöm ki a háromszöget, látogatom meg egyenként a belső pixeleket, akkor interpolálom ugye a csúcspontokból a szint, koródárnyalást feltételezve, és a csúcspontokból a textúra koordinátát, textúrázást feltételezve. Az interpolált textúra koordináták berontanak a textúra memóriába, és onnan kiolvasnak egy szint. Esetleg bilináris interpolációval, vagy esetleg bipeppeléssel, de ez most nem érdekes. Két színem van. A csúcsokból lineárisan interpolált szín, meg a textúrából kiolvasott szín. Melyik lesz a rastertárban beírandó pixel szín? A replace azt mondja, hogy az, amit a textúrából olvastunk ki. Tehát hiába gyötrődtünk a goród árnyalással, hiába gyötrődtünk a csúcspontok színeinek lineáris interpolációjával, az eredményt eldobjuk a fenébe. Csak az számít, amit a textúrából kiolvastunk. Jó? Állapotjellemzés, akkor végső soron itt jön a tesszeláció és az OpenGL számára való átadás. Parametrikus felületnél láttuk, hogy ez az egész történet arról szól, hogy fölbontjuk a textúra teret, egyszer egyes négyzetet, és ami itt szomszédos, azt textúra térben szomszédos, azt kötjük össze háromszögekkel. Jelen pillanatban négy szögekkel, mert így kézenfekvő. Egy négy szög, az két darab háromszög. Tehát az UV, az végig megy, ugye diszkrét soronként, meg oszloponként a 0-0-tól az 1-1-ig, és hogyha egy UV-nél vagyok, akkor ehhez hozzárakom a kis négyzetet, vagy téglalapot, amelyben ugye az UV, meg egy diszkrét sorral jobbra és felette levő pontok játszanak. Tehát az U-ban végigmegyek 0-tól 1-ig N lépésben, meg a V-ben is végigmegyek 0-tól 1-ig M lépésben. Ugye sorok, oszlopok. Egy ciklus, egy ilyen pont, amit úgy jelölünk, hogy UV, és az UC, VC most akkor, mint current, ezt a párt azonosítja. Átadjuk ezt, mint textúra koordinátát, azért, hogy az OpenGL össze tudja kapcsolni a textúra térben levő pontot, meg a három dimenzióban levő pontot. És átadjuk ugyanezt a pontot, ugye referencia helyzetben három dimenzióban, úgy, hogy az UV-t behelyettesítjük a parametrikus egyenletekbe. Tehát a GL Vertex három paramétere, az XUV, YUV, meg az EUV lesz. Hát ide beírtam azt a három egyenletet, amit a zászlóra kitaláltunk. Tehát UC-szer a zászló szélessége, magassága, meg ez a színusz hullám, ami lobogtatja az egészet a fázisnak a függvényében. Jó, ez. Na, akkor egy kicsivel odébb lépek a következő sorra, hogy meglegyen a téglalapom, tehát az UC egyenlő, a WC marad a helyén, és ugyanez. Majd akkor a V-t is megnöveljük, akkor itt vagyok. Ugyanez, majd az U-val visszaállok ide, ez a négyszögnek a negyedik pontja lesz. Tehát négy vertex hívás textúra térben ez a négy pont, behelyettesítve a paraméteres egyenletben a felületen egy négyszög végigcsorog a csővezetéken, megjelenik. Ha végigmegyek az összes ilyen négyszögön, ugye négyszögeket kell egyenként fölrajzolni, akkor a teljes háló produkálható. Lehetne ezt jobban csinálni, ugye van strip, ilyen szallag, négyszög szallag, ami esetén ugye nem kellene például ezt a pontot négyszer egymás után felsorolni, azért mert a szerencsétlen négy darab négyszögben is részt vesz. Nekünk most ez is jó. Nem kell annyira optimalizálni ezt a pofon egyszerű feladatot. A GL-end lezárja a GL Begin-nel indult úgynevezett paszt, tehát amikor is átadunk csúcspontokat úgy, hogy közöljük a GL Begin-be, hogy abból a csúcspont sorozatból egy négyszög sorozatot képzeljen el. Tehát minden GL Vertex 4-eshez rendeljen egy négyszöget, és az persze bontsa föl háromszögekre, mert hát igazából azt tudja az OpenGL földolgozni. A swap buffers pedig annyit csinál a végén, hogy a dupla bufferben a két buffer szerepet cserél, tehát amiben idáig rajzoltunk, az most hirtelen megjelenik a felhasználó számára, és amit idáig a felhasználó látott, az majd a következő draw flag hívásnál célterületté válik. De még egy függvényem van, amit az IDLE eseményhez kötöttem. Ezzel a függvénnyel szeretném kezelni az idő múlását, ez a függvény felelős az animációért. Ha elmúlt valamicske idő, akkor a fázist, az ászló fázisát odébb kell lökni, hogy lobogjon. Hát egy nagyon gagyi megoldás lenne az, hogy ezt a fázist, ugye, hát vagy statikusként, vagy globális változóként nullára inicializáljuk, hogy megmaradjon az értéke. És minden animate flag függvényhívásnál ugye a végtelen ciklusban, ami az eseményeket kezeli minden egyes lefutásnál, annyit teszünk, hogy ezt a fázist megnöveljük valamivel, valami kis száma, amik 0,3-mal, és újra rajzoljuk az egészet. Ez már lobogtatja az ászlót. Ez azért elvetendő megoldás, mert itt az ászló lobogási sebessége attól fog függni, hogy a főciklus milyen gyorsan tud körbetekerni. És hogyha van egy profi grafikus kártyám, ez nagyon nagy lehet, ha nincsen profi grafikus kártyám, sokáig tart az ászló fölrajzolás, akkor kicsi lesz. Tehát egy rossz gépen lassan fog lebegni, gyors gépen pedig gyorsan. Sőt, ugye a CPU terhelésétől, a hardware terhelésétől függően is változik a lobogási sebesség. Hát ezt nem szeretjük. Valós idővel, ténylegesen eltelt idővel kell dolgozni. Ugye a korrekt megoldás az, hogy lekérdezzük a számítógépünk órája alapján, hogy mennyi idő telt el ténylegesen, és ennek függvényében változtatjuk az állapotot. C-könyvtárban van ilyen, hogy clock például, meg más módszerek is vannak óra lekérdezéséhez. A GLUT-ban is van egy olyan függvény, ami megmondja, hogy mennyi idő telt el a program elindulása óta. Ugye ez azon állapot, hogy elapsed time mennyi idő telt el, megmondja. Na most ezt az időt összevetve az előző animate flagben lekérdezett idővel, amit a time változóba teszünk, ugye kideríthetjük, hogy mennyi idő telt el az előző fölrajzolás óta, hát new time minus time, amit megszorzunk a lobogási sebességgel, ilyen esetben 0,2-vel, és akkor azzal visszük odébb a fázist. Természetesen ugye a new time-ot time-ra kell állítani, mert a következő rajzolás számára már ez lesz az előző idő. És meghívjuk az újra rajzolót. Picit háboroghatnánk, hogy miért nem post-redisplay, mert korábban azt mondtuk, hogy az újrarajzolást nem illik ilyen direkt módon meghívni, hanem inkább postázzunk magunknak egy olyan üzenetet, hogy az ablak érvénytelenné vált. Mert például, hogyha nagyon sok helyen derül ki a programban, hogy újra kéne rajzolni, akkor nem kell ténylegesen annyiszor újra rajzolni, ahány helyen kiderült, bőven elég egyszer, vagy a felhasználó, hogyha rátenyerel a billentyűre és ontja befelé a parancsokat, akkor nem kéne annyiszor újra rajzolni, hanem elegendő, mondjuk egyszer. Na most itt ilyen nincs. Hát nincs is felhasználó interakció. Egy helyen derül ki, hogy újra kell rajzolni itt. Ugye? Hát egy kicsit a triviális dolgok elbonyolítása lenne a posztre diszplét, ez is tökéletesen megfelel. Kész vagyunk, és tulajdonképpen én már más nem is mondanék ehhez, hogyha nem lenne az, olyan tapasztalatom a tavalyi évről, ugye házi feladat beadásánál, hogy itt még egy-két szerintem teljesen felesleges dolgot hangsúlyozni kellene. Ugye az a helyzet, hogy önök mindenféle tányban tanultak érdekes dolgokat, operációs rendszerek, Java programozása, stb. És emlékeznek rá, ez nagyon dicséretes. Sőt, alkalmazni akarják, amit tanultak, le a kalapom előtte, csak néha nem ott akarják alkalmazni, ahol erre szükség van. Ezért egy-két szót hadd mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye egy nem preemptív ütemezési stratégiában roppant nagy illetlenség olyan processzt, olyan dolgot írni, ami nem hajlandó lemondani a processzor használat jogáról, mert akkor a többiek kiéheznek. Ezzel szemben egy preemptív ütemezési stratégiában nem kell ilyen udvarjas hozzáállást tanúsítani, mert ott úgy is jön az időinterrupt, becsap. Az operációs rendszer elindul, megnézi, hogy mi van a stack-en, és a mi programszámlálókat odon leveszi, és a másik process programszámlálóját fogja berakni, mielőtt az interruptból visszatérne. Tehát ha akarjuk, ha nem, időnként úgyis más indul. Nem tudom kiéheztetni a többieket, még ha akarnám se. Na most ugye Jávában, amikor ugye felhasználói felület, meg animáció történik, akkor ugye többszálas megoldást szoktak használni, ahol egy programon belül a több szál nem preemptív ütemezési stratégia szerint megy. Ott figyelni kell arra, hogy egy ciklus, végtelen ciklus, amit teker körbe-körbe, ne zabálja el a rendelkezésre álló idő 100%-át. Na de ez nem több szálas program. Egyetlen egy szálunk van, egyetlen egy végtelen ciklusunk van, ugye a glut főciklusának belsejében, amit nem látunk, de ott van, ami teker körbe-körbe, nézi a felhasználói beavatkozásokat, nézi azt, hogy telik az idő, mindig telik, és ha regisztráltunk a megfelelő eseményhez eseménykezelőt, akkor meghívja. Tehát körülbelül úgy néz ki, hogy érvénytelenné vált az ablakom? Hát nagyon ritkán történik ilyesmi. Nem, akkor nem kell csinálni. Múlt az idő? Persze, hogy múlt, meghívom az idle függvényt. Visszatérek ide. Érvénytelenné vált az ablakom? Nem, meghívom az idle függvényt. Egy szál. Ezt nem kell késleltetni. Nem kell sleepeltetni, ha úgy tetszik. Minek? Láttak ma olyan futóversenyt, ahol a nézők időnként kirángatták a futókat, hogy ugyan már most futott 10 percet, akkor üljön le egy kicsit pihenni. A számítógépes grafika kész csoda, hogy néhány nanoszekundum alatt lehet pixeleket kipötyögtetni. Ezt még azzal nehezítjük, hogy berakunk sleepet, hogy azért nehogy elfáradjon. Egyébként, ha nagyon szeretnénk kimélni, hát nem a CPU-t, hanem elsősorban a grafikus chipet, meg a környezetet szeretnénk kímélni kevesebb energiafogyasztással, akkor volna értelme olyannak, hogy megnézzük, hogy mennyi idő telt el az előző óta, és maximalizáljuk ugye a frame rate-et, hogyha nem telt el mondjuk egy millisekundum, akkor nem hívjuk újra a rajzoló függvényt, hanem megvárjuk. Egyébként a grafikus chip rengeteget megeszik, tehát aki új grafikus kártyát tesz be a gépébe, a számítson arra, hogy nem csak annyiba kerül, hanem egy új tápot is kell venni hozzá. És majd mai órán elkezdünk GPU-n programozni, majd hogyha otthon írogatnak ilyen programot, akkor az egy teljesen szokásos dolog, hogy amikor a program indul, akkor fölbőg a gép. Hát nem a processzor, hanem a ventilátor, mert a grafikus chip akkora, különösen laptopoknál akkora teljesítmény disszipál, hogy azt valahonnan el kell tüntetni. azt szokták mondani, hogy annak olyan teljesítmény sűrűsége van, mint egy atomreaktornak. Most ezt nem tudom, hogy hogyan kell értelmezni, de egész jól hangzik. Jó, na akkor azért megmutatom, hogy mit csináltunk idáig. Megváltoztathatom ugye az ablak méretét, amit kezdetben beállítottam, a zászló arra megy. Jó helyre megy? Kérdés rossz, mert mi az, hogy jó helyre? A viewportot nem állítom át, az mindig 0-0, 600, nem is tudom mennyi volt, nem érdekes. Az mindig ide van rögzítve, tehát a Windows ablakomat akárhová is viszem át, a megjelenítő célterület mindig itt van. Az nem méreteződik át. Természetesen ugye van olyan eseménykezelő, ami arról értesít minket, hogy a felhasználó átméretezte az ablakot. Hogyha olyan zászlót szeretnék, ami mindig a Windows ablak közepén lobog, és hogyha nagyobb a Windows ablakom, akkor nagyobb méretben, akkor ott kell megcsinálni azt a függvényt, hogy a GL Viewporttal a Windows ablak méretének megfelelő nézeti téglapot állítunk. De most ilyen nincs, az mindig az ablak bal alsó sarka. Na, tehát ez a zászló megjelenésében csak a textúrát tartalmazza. Nincs igazán 3D hatása, nincs világítás. Ez a következőkben ezt fogjuk rátenni. Egy ilyet szeretnék, ahol fényforrás is van, 3D hatás is van jobban, de az zászló továbbra is lobog. Illuminációt kellene tehát számítatni az OpenGL-lel. Ezt már láttuk nagyjából, hogy hogyan lehetséges, most ezt fogjuk egy kicsit gyakorolni. Az illumináció számításhoz, a lokális illuminációs modell képletei szerint azt kell tudnunk, hogy mi a megvilágítási intenzitás, megvilágítás erőssége, az honnan jön, mi a felület orientációja, mi a felület normál vektora, ez a legfontosabb szereplő itt, mik a BRDF tulajdonságok a adott irányú megvilágításból és normál vektor feltételezése esetén, melyik irányokba szereti ez az anyag visszaverni a megvilágítást, és hogy honnan nézünk rá. Ugye ezek a paraméterek, amit tudni kell az illuminációs képlet kiszámításához. Normál vektor. Egyik legfontosabb szereplő. Illuminációhoz, tehát a geometriához, amikor átpasszoljuk az OpenGL-nek, a normál vektorokat is tudatni kell az OpenGL-vel. Ugye árnyaló normálokat használunk, tehát a csúcspontokat a zászló tesszellációja után előálló ugye négyszög háló csúcspontjaihoz hozzátesszük azt a normál vektort, amit az eredeti parametrikus felület számítása során kaptunk. Tehát olyan négyszögeink lesznek, ahol a négy csúcspontban eltérő normál vektorok szerepelnek, és egyébként azoknak nincs közük a négyszög normál vektorához, hogyha volna is neki, mert ugye nem lehetünk biztosak abban, hogy négy pont egységben van. Hogyan is gyártunk normál vektort? Megtanultuk, hogyha van egy parametrikus felületünk, ezt használtuk az zászló létrehozásához, akkor a parametrikus felület egy adott pontjára úgy lehet merőlegest állítani, hogy az érintősíknak az lesz a merőlegese, hogy parciálisan deriváljuk ezt a kétváltozós függvényt U szerint, meg V szerint, aztán vektoriálisan összeszorozzuk a kettőt, mert ez érintője lesz azon izoparametrikus vonalnak, ahol a V-t rögzítjük, az U-val pedig szaladgálunk, ez pedig érintője lesz azon izoparametrikus vonalnak, ahol a V-t mozgatjuk, az U-t pedig rögzítettük, tehát mind a kettő benne van, ez a vektor is benne van, meg ez a vektor is benne van a parametrikus felület érintő síkjában, a vektori szózás meg két vektorra merőlegest állít. Na, deriváljuk U szerint. Ennek a U szerinti deriváltja vevé, hát ebben nem is szerepel az U, tehát a derivált nulla, ugye ez az Y, az Z-nek a U szerinti deriváltja, ugye a színusznak koszinusz, a belső függvény K-szor pi szer U, ugye tehát a belső függvény deriválja a K-szor pi, amit oda ki kell vinni, kész. De akkor deriváljuk V szerint, hát ebben nem is szerepel a V, tehát lényegében a V szempontjából ez konstans, deriváltja nulla, itten a V szer H, annak a deriváltja H, ebben nem szerepel a V, tehát a derivált konstans. Két vektor vektoresen összeszorzom, akkor ezt kapom, és ez lesz a normál vektor. Egy adott pontban. Rögtön ki is fogom húzni a H-t, ami globálisan skálázza a három komponest, hát itt a nullában nem szerepel látszólag, de hát oda képzelhetem. Csak azért, hogy ne kelljen majd annyit írni, ugyanis ezt a normál vektort majd úgyis normalizálni kell előbb-utóbb, úgyis egység hosszúra kell változtatni, mert az illuminációs képletben ezen normál vektor, meg más vektorok, például a megvilágítási irány közötti szög koszinuszára lesz szükségem. Két vektor, 500 000-szer elmondtam a fél év során, még el fogom mondani legalább egyszer, ennyiszer, két vektor által bezárt szög koszinuszát akkor állítja elő a skaláris szorzás, hogyha a két vektor egységvektor. Tehát ebből is egységvektort kell csinálni, normalizálni kell. Ezek után tök mindegy, hogy ezen a szinten ugye még nincs normalizálva, elosztom-e H-val vagy sem. Az OpenGL körülményeit, a csővezeték paramétereit is, állapotát is módosítani kell, mert most már olyan dolgokat is fog csinálni, illuminációt számítani, amit korábban nem. Tehát az illumináció számításra szükséges dolgokat is nekem meg kell mondani. Hol van a fényforrás, és mik az anyagtulajdonságok? Lényegében erről van szó. Na kezdjük. Először a fényforrás. Ugye minden fényforráshoz tartozó tulajdonság a GL light függvénnyel specifikálható. Ugye láttuk azt, hogy 8 fényforrás van, aminek adott neve van, hogy a GL light zero a legelső fényforrás paramétereihez enged hozzányúlni, aztán van ilyen 1, 2, 3, 7. Most csak egy fényforrásom lesz. Az OpenGL-ben egy fényforrásnál külön meg lehet mondani azt az intenzitást, hogy az ő általa kibocsájtott fény majd, amikor találkozik a felülettel, akkor annak mi lesz az ambiens visszaverődésre, diffúz visszaverődésre és spekuláris visszaverődésre tett hatása. Ugye emlegettem, hogy ennek fizikai tartalma nincsen, egy fényforrás nem tudja, amikor kibocsátja a fotót, hogy az majd mivel fog találkozni, OpenGL-ben lehet. Tehát a fényforrásnak azon intenzitása, ami majd az ambiens visszaverődéshez kell, az az IA tömbben található, ami egy négy elemi tömb, mert vörös, zöld, kék átlátszatlanság, ez nullára állítja, tehát tökéletesen feketére állítja az ambiens fényt. Ezt egyébként érdemes is megtenni, mert nem ez a default, tehát hogyha nem állítjuk be, akkor esetleg érdekes jelenségeket tapasztalunk, amit nem értünk. Ugye a fényforrásnak azon komponense, amely majd a diffúz visszaverődésben szerepel, ugye a nullás fényforrásnak majd a diffúz visszaverődése gyakorolt hatása, itt van, hát ez egy fél intenzitású, hát 0,5 intenzitású fehér fény. A fél intenzitás azért nem jó szó, mert ez esetleg azt az illúziót kell tenni sokakban, hogy a fényforrás intenzitások csak 0,1 tartományban lehetnek, hát természetesen ilyen nincs. Akármi lehet. Itt majd be is állítom a spekulárisra a kettőt. Itt a környezetünkben is van 100 wattos izzó, meg 60 wattos, meg mit tudom én milyen. Senki nem várja el, hogy azt valamilyen tartományban normalizáljuk. Itt sincs ilyen szabály. A spekuláris pedig vörözöld kék intenzitáson 2. Pozíciója ennek a fényforrásnak itt szerepel, XYZ001, és a negyedik homogén koordináta 0, ez egy ideális pont. Ugye ha ideális pontra, végtelen távoli pontra teszik a fényforrást, az OpenGL-be azt jelenti, hogy ő egy direkcionális vagy irányfényforrás. Éppen arra a fölismerésre építve, hogy egy ilyen homogén négyest úgy kell olvasni, úgy kell értelmezni, hogy az első három koordináta az DK-t koordináta, és megmondja, hogy a jellemzett pontunk milyen irányban van az origóhoz képest, a negyedik H koordináta pedig egyfajta ugye reciprok skálázás a XYZ ponthoz képest. Hogyha nulla, akkor az a reciprok skálázás végtelent jelentett egy ideális pontot. Az irány pedig ez. Tehát olyan irányfényforrásom lesz, hogyha ezt világkoordinátákban definiáljuk, amihez a 001 irányba, az étengely irányába mehettek el. Tehát a megvilágítási irány ez. A kamerát az origóba tettük, mínusz E irányba nézünk, a fényforrás onnan világít. Onnan világít. Nem véletlenül ilyen lesz a kép. De amikor a fényforrás pozícióját megadjuk, ez is a light-tal lehetséges, ugye a GL position utal arra, hogy most a nulladik fényforrás pozícióját adom meg egy négyessel, akkor ez is a OpenGL megnyertési csővezeték bemenetén lép be, és mivel az OpenGL majd kamerakoordináta rendszerben fog illuminációt számolni, átviszi az OpenGL kamerakoordináta rendszerbe a ModelView transformáció alkalmazásával. Ez akkor értelmeződik helyesen világkoordináta rendszerbe, hogyha akkor adjuk ki, miután ugye a View transformációt helyesen beállítottuk, de az objektumok modellezési transformációjához még nem nyúltunk. Tehát tipikusan a Luket függvény után szerepel a fényforrás beállítása. És hogyha a Luket megváltozik, akkor újra be kell állítani, ezt múltkor tárgyaltuk. De nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a fényforrásokat egyenként kell engedélyezni, kvázi bekapcsoljuk, különben pedig fekete lesz minden. Jó, fényforrás megvan. Akkor nézzük az anyagot, anyagokat. Ajaj, ez nem tűnik olyan egyszerűnek, mert mit is szeretnék? Hát igazából azt szeretném, ilyen zászló előállításához, hogy a diffúz visszaverődési tényező pontról pontra változzon, itt piros legyen, itt fehér, szépen ugye a korona színeit vegye föl, itt pedig zöld. A textúrázás ugye képernyő koordinátában zajlik. Amikor a áramszöget vetítjük a képernyőre, és akkor megyünk végig a pixeleken, akkor transformáljuk át a pontokat textúratérben. Megbeszéltük. Na de, az illumináció számítás, ez nem itt történik. Ha itt történne, akkor ugye fong árnyalásról beszélnénk. Az OpenGL gorod árnyalást per vertex shadinget realizál, azaz a csúcspontokra, áramszög csúcspontokra számol ki valamilyen illuminációs képletet. Kamerakoordináta rendszerben, de most mindegy. Ahol még közünk nincsen a textúrákhoz. De ha lenne is közünk hozzá, az se segítene, mert ha itt van egy háromszögem, itt szépen kiszámolnám, hogy a háromszög csúcspontja a piros, itt zöld, majd ugye a gorod árnyalás szabályai szerint a piros és a zöld között lineárisan vagy perspektíva helyesen, ugye homogénlinárisan interpolálnék, akkor se kapnám meg ezt a szép piros, fehér, zöld átmenetet. A korona mintázatáról már ne is beszéljünk. Nem jó. A csúcspontonkénti illumináció számítás és a textúrázás összeegyeztethetetlen. Ugye akkor lehetne ezt korrekten megcsinálni, hogyha fong árnyalást használnánk, azaz minden egyes pixelnél, hogy töltjük ki képernyő koordináta rendszerben a háromszög belsejét, és látogatjuk meg a pixeleket, minden egyes pixelnél külön-külön kiértékelnénk az illuminációs képletet a textúrából kiolvasó diffúz visszaverődési tényező alapján. Gorod árnyalás, pervertex shading és textúrázás látszólag összeegyeztethetetlen. Ugye az életünk tele van választási kényszerekkel. Iszik vagy vezet. Ugye vízlépcsőt vagy demokráciát. Aranka vagy Katinka. És hogyha választani akarunk, gondolkozunk rajta, akkor előbb-utóbb mindig arra a következtésre jutunk, hogy nekünk mind a kettő kell. Még a kiskaput is kell keresni hozzá, most is így fogunk tenni, megpróbáljuk azért, annak ellenére, hogy a két dolog összeegyeztethetetlen értető módon, mégiscsak valahogy kiskapun keresztül megtartani mind a kettőt. Az illuminációs képlet ugye OpenGL-ben így néz ki, tehát a csúcspontnak háromszög csúcspontnak a színe, ugye ambiens fényszer, ambiens visszaverődési tényező, meg diffúz fényszer, diffúz visszaverődési tényező, meg az a koszinusz, ugye felültő normális megvilágítási irány közötti szög koszinusza, meg a spekuláris tag, spekuláris intenzitás, spekuláris visszaverődési tényező, meg a nézeti és megvilágítási irány közötti felező vektor, normál vektor közötti szög koszinusza, ami föl van emelve egy shininess exponensre, ami kifejezi, hogy mennyire sima, hogy mennyire polírozott a felület. A baj az, hogy amikor ezt ki kell számolni, akkor nem áll rendelkezésre a felületem a háromszög belsejében változó visszaverődési tényező halmaz, az a K-A, K-D, K-S. Hát számoljuk ezt ki úgy, mintha ezek fehérek lennének. Tehát csak a maradékot, a csúcsponthoz rendeljünk egy ilyen intenzitást. Ami akkor lenne helyes, hogyha tényleg a felület fehér lenne, nem lenne textúrázva. Ezt a hármast Gorod árnyalással lineárisan interpoláljuk a háromszög belsejében, ahogy majd a textúrázás szintjén meglátogatjuk a belső texeleket. Amikor egy adott texelnél vagyok, akkor viszont a Gorod árnyalásból kapott lineárisan interpolált fehér felületet feltételező szint moduláljuk a textúrából kiolvasott színnel. Ezt összeszorozzuk. Ez a modulatív textúrázás. És egyfajta kiskapuja ennek a illuminációt is, meg textúrát is feloldhatatlan antagonisztikus ellentétnek a megoldására. A dolog persze nem tökéletes, ugye, hogyha ezt így játszanánk el, akkor ez azt jelentené, hogy az ambiens diffúz és spekuláris visszaverődési tényező, mint spektrális jellemző, ugyanolyan kell, hogy legyen. Az még nem nagy baj, hogy a diffúz és az ambiens visszaverődési spektrálisan ugyanaz, tehát vörös-zöld-kék aránya ugyanaz, mert fizikailag ez korrekt. De azt láttuk, hogy például a spekuláris visszaverődési tényező tipikusan más spektrális jellemzőkkel bír, mint a diffúz, mert a diffúz az a fizikai analógiában a felülettel való többszörös interakciót, jön a foton, és a rücskökön össze-vissza verődik, a Fresnel tényezőt sokszorosan érzékeli, és úgy alakítja át a szint, tehát a diffúz visszaverődés szinte mindig színes. Kicsit változó Fresnel tényező a felerősödés miatt színessé válik. Ezzel szemben a spekuláris visszaverődés a felülettel való egyszeres interakciót jelenti, amikor is a fémektől eltekintve még nincs esélye a fotonnak, hogy megváltoztassa vagy a fénynek, hogy megváltoztassa az energiáját. Tehát műanyagoknál a spekuláris tényező az tipikusan fehér. Hát ezt tudomásul kell venni, hogy ez ilyen. Pontosabban OpenGL 1.0-ban ilyen, aztán ahogy fejlődött az OpenGL, születtek megoldások ennek a kivédésére, amit nem fogok elmondani. Azért nem fogok elmondani, mert ma már ezeknek nincsen különösebb jelentősége. Szünet után úgyis megtanuljuk majd a grafikus kártya közvetlen programozását. Ott már nem kell ilyenekkel foglalkozni, sőt nem kell feltétlenül a Fong-Blin modellhez ragaszkodni, akármilyen más modellt használhatnék. Saját illuminációt használhatok, Fong árnyalást, tehát per pixel árnyalást, ezt meg is fogjuk csinálni, implementálhatok. Sőt, azt is mondhatom, hogy ez az egész, ez nem egy illuminációs képlet, hanem egy lineáris egyenletnek a megoldása. Tehát sokkal szabadabban kezelhetem ezt az egészet. Egyébként ami a házi feladatot illeti, nyilván használják ezt a viszonylag korlátozott, de nagyon egyszerű megoldást. És akkor még befejezésképpen akkor írjuk meg a világított zászlónkat, és csak a drawflaget kell módosítani, minden más változatlan, törlési szín, törlés az ugyanaz. Na akkor a textúrázó környezetet most nem replace-re kell állítani, hanem modulate-re. A csúcspontokból interpolált szín, ami Gorod árnyalásból kijön, és a textúrából kiolvasott szín, kommunisztikus viszonyok miatt nem az egyik vagy a másik megy tovább, hanem mind a kettő részben összeszorzódnak, úgy, hogy a spektrumokat szorozni kell, vörös a vörössel, zöld a zölddel, kék a kékkel, kapunk egy spektrumot, az lesz a pixelnek a színe. Hát ezt se szabad elfelejteni, hogy az illuminációt külön engedélyezni kell, a GL-enable, GL-lighting, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor azok a színek mennek tovább kamera koordinát rendszerben, amit én GL Colorral a csővezeték kezdetén beletápláltam a csővezetékbe. GL Normalize azt a funkciót kéri az OpenGL-től, hogy amikor a normál vektort áttransformált a kamera koordináta rendszerbe, ModelView 4x4-es Matrix Inverse transponátjával, akkor utána normalizálja ezt a vektort. Vagy azért, mert én nem voltam hajlandó normalizálni, még mielőtt átadtam neki, vagy pedig azért, mert ez a 4x4-es Matrix elrontotta a host. Ugye mind a két esetben normalizálni kell a végén, mert rossz eredményt kapunk. Aztán négy szögeknek a fölrajzolása, ugyanaz, mint az előbb, ugye GL Vertex hívások az RUV-t passzolják át az OpenGL-nek, az UV textúra koordináta a textúrázáshoz kell, és összekapcsolja ezt a pontot a egység négyzet UV pontjával, és az újdonság még állapotjellemzőként ezen ponthoz a eredeti teszelálatlan felület normál vektora, amit kiszámoltunk, hogy ennyi. Ebből ugye a H-t eldobtam, és ott a GL normálba belerakjuk. Többit az OpenGL kezeli. Meglepő, de hát így fog hullámozni az ászló. A harmadik házi feladat, végre eljutottunk idáig. A piramisokat kell felrakni egy síkra, egy téglalapra, és a piramisok között egy tankot kell realizálni. Ez már két beadott házi feladat, készítőik valószínűleg rájuk ismernek. Hát ezek szépek, nem kell ennyire kidolgozni a tankot. Ami lényeg, hogy nem egy darabból kell azért a tankot összerakni, ez a lövegtorony, ez különálló objektum, és a cső is különálló objektum, azért mert a következő, a negyedik feladatban ennek a tanknak mozognia kell, ugye célra kell tartania, meg lőni is, és hogyha össze van hegesztve a lövegtorony, meg a cső, ez eléggé nehézkes művelet. Tulajdonképpen az ötletet egy nagyon régi játék, Silicon Graphics munkállomásokon futó játék, BZ tankjáték adta. Annak idején gyakran éjjel 2 óráig is a kollégáim, meg magam is a Silicon Graphics előtt ültünk ezt a játékot játszani, és otthon aztán mindenki sajnált minket, hogy nekünk ilyen rengeteg sokat kell dolgozni. Az a baj, hogy amennyire primitív a játék, olyan nehéz volt fölállni előle, és szerintem nehéz lenne most is. Már kétszer végigmentünk az inkrementális csővezetéken, egyszer elméleti szempontból, egyszer azt tárgyaltuk, hogy az OpenGL-t hogy lehet rábírni ezen feladat elvégzésére, milyen függvénynek milyen jelentése van. Most harmadszor is végigmegyünk a megjelenítési csővezetéken, és azt fogjuk megnézni, hogy a grafikus kártya ezeket a műveleteket hogyan hajtja végre. Ez egyrészt kiegészíti azokat az információkat, amit idáig tanultunk, esetleg megvilágít olyan dolgokat, amelyek korábban nem voltak teljesen tiszták, de emellett új lehetőségeket is föltár. Olyan új lehetőségeket, ami ma nagyon izgalmas. Én azt mondanám, hogy ma gyakorlatilag a számítógépes grafika elég jelentős része a GPU programozásról szól. Tehát föltár olyan lehetőségeket, amiről érdemes tudni. Nem akarom elvenni a kedvét senkinek, de ezt azért is érdemes tudni, mert nem lesz olyan vizsga, ahol ebből ne kérdeznénk vissza valamit. Elsősorban azért, mert aki a GPU részeket ismeri, ezt a dolgot átlátja, az garantáltan tudja a OpenGL-t és a inkrementális csővezeték elvi részleteit is. Tehát nagyon jó feladatokat lehet ebből adni. Nagyon jól ellenőrizni lehet, hogy valaki érti is, amit csinál, vagy sem. Na, GPU. Ja, a múlt évezredben, körülbelül 10 évvel ezelőttig egy grafikus kártya a inkrementális csővezeték direkt implementációja volt, ugye a CPU-tól elválasztva, ugye megkapta a csúcspontokat, meg az állapotot, ugye a csúcsponthoz tartozó korábban definiált normál vektor, szín, textúra, koordináták. Ezeket gyűjtögette, amikor jött egy csúcspont, akkor végigvezette ezt a megjelenítési csővezetéken. Ugye megtanultuk, ez annyit jelent, hogy egy csúcspontot transformálni kell referenciahelyzetből, több koordináta rendszeren keresztül, végső soron a normalizált eszközkoordináta rendszerbe. Ha beállítjuk a illumináció számítást, akkor ezzel párhuzamosan referenciahelyzetből kamerakoordináta rendszerbe, ahol találkozik a pont a lámpával, meg a kamerával, és az anyag tulajdonságai alapján illumináció számítás történik, és az illumináció számítás felváltja azt a színt, ami egyébként itt a bemeneti csővezetéken is jött. Átléptünk normalizált eszközkoordináta rendszerbe, még homogén koordinátákban vágni kell, majd végrehajtjuk a viewport transformációt, ugye ezzel képernyő koordinátákba, fizikai képernyő koordinátákba lépünk át, ahol is vetítjük a háromszöget a képernyőre, és elvégezzük a rasterizációt, azaz a belső pixeleknek a meglátogatását. Mi alatt egy pixelre a csúcspontok tulajdonságaiból szín, textúra koordináta, interpolálunk pixel tulajdonságokat. Ha be van kapcsolva a textúrázás, GL-enabled, GL-texture 2D, akkor az interpolált textúra koordináták alapján kiolvassuk a textúra tartalmát, adott esetben több texelt is, és átlagolunk közülük. Ha nincs bekapcsolva, akkor a szín megy tovább. Ha modulatív textúrázás van bekapcsolva, akkor kiolvassuk a textúrát, és a kapott lineáris interpolált szint összeszorozzuk, és előállítjuk a pixel színét, ami menne tovább a raster tárba, de még mielőtt felülírná az azon a címen tárolt szint, még kompozitálunk, amely kompozitálás most annyit jelent, hogy összehasonlítjuk ezen pixelnek az értékét a raster tárba, pontosabban az e-bufferben tárolt z-értékkel, és ha be van kapcsolva az e-buffer algoritmus, akkor csak akkor engedjük meg fölülírni mind az e-buffer, mind a színbuffer tartalmát, hogyha az új z-érték a tárolt z-értéknél kisebb. Azaz ennek eredményeképpen az fog látszódni a képernyőn, aki a szemhez a legközelebb van, nem pedig az, ugye GL Disable, GL Depth Test esetén volna, amelyiket utoljára rajzoltunk be. Ugye a mélység ellenőrzésen kívül tárgyaltunk még egy kompozitáló metódust is, a átlátszóságot. Amikor is arra van lehetőségünk, hogy az int érkező szín és a raster tárban ezen pixelben tárolt szín között egy súlyozott átlagot képzünk a átlátszatlanság negyedik színkomponens alapján. És az eredmény megy tovább a rastertárba. Ez a fő műveletsor. Az OpenGL terminológiában különbséget tesznek azon pixel között, ami még jelölt állapotban van, tehát a kompozitálás előtt jelenik meg, és azon pixel között, aki ténylegesen bele is íródik a rastertárban. Ugye ezen a szinten, amikor hát vagy goródárnyalással, vagy a textúrázás felhasználásával kiszámolunk egy szint, akkor még semmi garancia nincs arra vonatkozóan, hogy ez a szint be is íródik a rastertárba. Lehet, hogy a z-buffer kivágja az ajtón, lába nem éri a földet. Vagy hogyha át is engedi az e-buffer, akkor ugye az átlátszóság blending funkció megváltoztatja a színét. Ezért van értelme mondjuk fragmensnek nevezni azt, ami itt van, és pixelnek nevezni, ami a kompozitálás végén van. Én sajnos össze-vissza fogom keverni a két fogalmat, tessék mindig behelyettesíteni a korrekt kifejezést, attól függően, hogy hol vagyunk. Sajnos a szakma egyébként össze-vissza keveri, hiába találták ki ezt olyan szépen az OpenGL-ben. Tehát megszokás. Ez a hardware, ugye már 10 évvel ezelőtt is jelentős teljesítménnyel bírt, már valós idejű grafikát könnyen produkált. Elsősorban a párhuzamos végrehajtási lehetőségek miatt. Egyrészt ez egy pipeline, most hardware tervezés szempontjából is pipeline, nem csak azért, mert így hívtuk. Ugye a pipeline működési mód azt jelenti, hogy amikor egy csúcspontot itten transformálok, vagy illuminálok, akkor a következő csúcspontot a korábban az OpenGL-nek átadott háromszöget boldogan vagdoshatom, az azt követő háromszögeket pedig vetíthetem és kitöltetem. Tehát ez a pipeline nem egy csúcspontot, egy háromszöget dolgoz föl egyszerre, hanem nagyon sokat. Tömködöm ugye háromszögekkel itt, a régen betömött pedig még csorog a végén. Egyszerre párhuzamosan sokat dolgozunk föl. Sőt, hogyha a transformáció vagy az illumináció egy csúcspontra, 4x4-es mátrixszorzás, ha nincsen illumináció, ha van illumináció, akkor több ilyen 4x4-es mátrixszorzás meg illuminációs képlet kiértékelése. Hogyha ez túl sokáig tartana, akkor ide teszek még pár ilyen transformációs illuminációs egységet. A csúcspontokat úgyis egymástól teljesen függetlenül dolgozzuk föl. Ha van 10 ilyen egymás mellett, akkor 10-szer akkora sebességet lehet elérni. Ha a textúrázás sokáig tart, akkor 10-et teszek egymás mellé, ugye a különböző pixeleket egymástól teljesen függetlenül lehet árnyalni. Nem beszéltem annak idején önöknek, mert ugye informatikusok és az ilyen hardware jellegű dolgok annyira nem hozzák önöket izgalomban, hogy hát gyakran már az eredmény beírása is gondokba ütközik. Én mindig azt mondtuk, hogy nanoszekundum nagyságrendben, néhány nanoszekundum nagyságrendben kell a pixeleket nyomni bele. Kell kiszámítani ezzel a lánccal, és nyomni az eredményt be a rastertárba. Hát nagyon könnyen előfordulhat, hogy a rastertár memória egy ciklus idejét tekintve több időt kíván, mint amilyen gyorsan mi az eredményt előállítjuk. Hát ez úgy lehetséges, hogy ebből a kompozitálóból, textúrázásból is párhuzamos dolgokat csinálunk, és természetesen ennek megfelelően a rastertárban is párhuzamosan írunk be sok-sok pixelt. És akkor hiába lassú maga az a memória, ami a végén ül, mivel egyszerre sok pixelt írunk be, effektíve nagy sebességgel tömhető. Hát, hogy átléptünk az új évezredbe körülbelül, ez a hardware megváltozott, és két fontos lépés, tehát a csúcspontnak a transformációja és illuminációja, illetve egy képernyő koordinátába már áttransformált pont textúrázása, egy pixel színének meghatározása programozhatóvá vált. Azaz, hogyan transformáljuk át a pontot referencia helyzetéből normalizált eszközkoordináta rendszerben, hogyan változtatjuk meg a csúcspont tulajdonságait. Most már nem csak az a fix műveletsor paraméterei babrálásával módosítható, hanem úgy is, hogy idején egy saját programot telepítek. Amely saját program persze ugyanolyan interfészsel rendelkezik, mint korábban kap egy csúcspontot, és előállít egy csúcspontot, tehát egy csúcspont tulajdonságait módosítja. Itt pedig, ugye, amikor kapunk egy pixelt, szín, textúra koordináta, akkor a szokásos működés az, hogy kiolvassuk a textúra koordinátát. Itt most akkor egy más programot is ide rakhatok, amely sokszor olvashat textúra koordinátát, vagy egyáltalán nem, amely a színből nézetgyököt von, vagy bármit csinál. A lényeg az, hogy kap színt és textúra koordinátát, és színt kell előállítania. Az interfészek maradtak, a csővezeték többi része az fix, interpolátorok fixek, azoknak a programját nem lehet átállítani. Mert hogyha az Intel előbb-utóbb a Larrabee gépével kijön, mindig arra hivatkozik, hogy majd ott ezt is át lehet állítani, de hát jelen pillanatban ilyen hardware nincs. Csak tervező asztalon. Aztán a shader modell 4-es DirectX Direct 3D 10 kompatibilis hardvereknél még egy egység jelent meg, a geometria shader, ennek már OpenGL-ben nincsen hát értelme, vagy értelmezése, tehát ezt már OpenGL aggyal nem lehet megérteni, hogy mit csinál. Egyébként annyit csinál, hogy ha bejönnek mondjuk háromszögek, akkor a geometria shader a topológiát meg tudja változtatni, tehát egy háromszögből csinál sok háromszöget. Egy háromszögből csinál egy szakaszt, és így tovább. Mi egyébként, majd mutatok példákat, hogy mire jó a geometria shadert, nem fogjuk programozni, de azért példákat bemutatok. Mi például arra használtuk, hogy bejön egy durva négyszög háló, Catmull-Clark subdivision algoritmussal a durva négyszög hálóból csinálunk geometria shaderben egy finomat. Egyébként a Direct 3D 11-es változatával még egy shader komponens jelent meg, nem a régen, gyakorlatilag most, a napokban, a tesszellációs shader, amit itt már nem is rajzoltam ide. Múlt héten kaptuk meg az első Direct 3D 11 kompatibilis kártyánkat. Ugye a számítógépes grafikával azért jó foglalkozni, mert minden húsvétra, meg karácsonyra az ember egy új ajándékot kap. Bár előbb-utóbb egy új grafikus kártya már nem hozza lázba az embert. Hát én mondjuk akkor szoktam egy kicsit izgalomba jönni, hogyha legalább mondjuk egy pozitron emissziós tomográfhoz jut az ember. De mindig van valami új dolog, amit aztán lehet használni, lehet kísérletezni vele, és ki lehet találni, hogy mire jó. Na most, ezek a programozható egységek, akik megjelentek, ugye a textúrázást fölváltó fragment shader, vagy pixel shadernél ez nyilvánvaló, de a másik kettő is olvashat a textúra memóriából. Tehát felhasználhatja például a csúcspont transformációjához, hogy mit írtunk be a textúrába. Sőt, és ez legalább ennyire fontos, a képszintézis eredménye nem csak a rastertárba kerülhet. A rastertár az, ami tipikusan 8 bites, vörös, zöld, kék intenzitással bír, és a tartalma meg periódikusan ki van öblögetve, és össze van kötve a monitor pixeleivel. Tehát nem csak ide kerülhet a képszintézis eredménye, hanem a textúra memóriába is. Nem feltétlen 8 bites vörös, zöld, kék reprezentációban, hanem lebegőpontos reprezentációba is. Ugye itt nem korlát az, hogy a monitorunk úgyse képes nagy dinamikai tartományokat, még 1-től 100 000-ig megjeleníteni, úgyis a textúra memóriát nem látjuk, csak a rastertárat látjuk közvetlenül. Tehát ide akár lebegőpontos értékek is berakhatok. Maga a hardware összességében azonban továbbra is olyan, mint régen, egy csővezeték, pipeline, ahol a műveleti elemek függetlenül működnek, hogyha nem vagyunk elégedettek a sebességgel, akkor ilyen vertex shaderből egymás mellé rakunk 128-at, vagy 2000 darabot. És ezek nem teljesen irreális számok, majd erről szó lesz. Mert a csúcspontok egymástól függetlenül transformálódnak, a párhuzamosság jól kihasználható. Na most éppen a párhuzamosság miatt egyébként ez a textúrába való írás, textúrából való olvasás korlátokkal rendelkezik. Ha egy textúrát felhasználunk, mint bemeneti adatot, például textúrázásra, vagy csúcspont transformációra, akkor azt a textúrát nem lehet írni. Vagy megfordítva, hogy egy textúrából írok, akkor abban a renderelési fázisban ezt nem lehet bemeneti adatként használni. GL begin, GL end, amikor GL end befejeződött, elkészült a textúra, akkor a következő GL begin ezt már felhasználhatja bemeneti paraméterként, de úgy nem megy, hogy írom is, meg olvasom is. És azért nem megy, mert az ellent mondani a párhuzamosságnak. Meg sem tudom jósolni, hogy milyen adatok milyen sorrendbe kerülnek be ide. Na nézzük a piszkos részleteket. Most ugyanezen a csővezetéken megyünk végig részleteiben, és elkezdünk programozni vele. Tehát amikor a CPU-n egy OpenGL programot kiadok, GL begin, GL end, és ugye jönnek olyanok, hogy GL normal, GL color, GL textcode, akkor annyi történik, legalábbis koncepcionálisan, hogy a GL normal bemeneti paraméterei az operációs rendszeren meg a grafikus kártya intervészén átverekedve beíródnak egy regiszterbe, aminek az a neve meglepő módon, hogy normál. A GL color bemeneti paraméterei egyébként mindig kiegészülve négy paramétere, ezek a regiszterek mind négy floatot tartalmaznak, beíródnak a color nullába, a GL textcode pedig a ugye textcode zero. Sok több ilyen van, ugye OpenGL 1.0 egy textúrát tud használni. Beíródnak. Ha új ilyen jön, akkor az fölülírja. A dolgot az fogja triggerelni, amikor jön egy GL vertex. A négy paramétere, ha nem is négyet adok meg, kiegészíti a C-könyvtár mindig négy paramétere, ő mindig homogén koordinátákban dolgozik, és négy darab flóttal, az beíródik a position regiszterbe, és ez a pont a normál, color nulla, textcode nulla regiszter tartalmakkal együtt elindul a csővezetéken. Ezért lehet azt mondani, hogy állapotgép, tehát ami utoljára beíródott a normál regiszterbe, az odáig minden csúcspont normál vektorát meghatározza, amit fölül nem írjuk. Hát jön egy GL vertex, ide beíródik, és elindul a csúcspont árnyaló vertex árnyaló hardware, amiben mi saját programot töltetünk be innentől. Azért, hogy szilárd talajon álljunk, az első programunk, amit meg fogunk írni, az a OpenGL standard vertex shaderét fogja implementálni, mert azt legalább értjük. Az OpenGL standard vertex shadere ezen a szinten, ha nem kérünk illuminációt, annyit tesz, hogy megfogja a csúcspontot, position register tartalmát, és áttransformálja a referencia helyzetből normalizált eszköz koordináta rendszerbe úgy, hogy ezt a négyest megszorozza a model view projection transformációval, tehát azzal a 4x4-es mátrixsal, amit én az OpenGL-nek model view-ként és projection-ként külön-külön átadtam. Az OpenGL ezt a 4x4-es, két 4x4-es mátrixot összeszorozza. Egyetlen egy 4x4-es mátrixá, ezt hívjuk Model View Projection-nek, de ezzel a 4x4-es mátrixsal szorozza a pozíciót, és előállítja a kimeneti pontot. A szint, ha nem kérünk illuminációt, akkor bután átmásolja a kimeneti color nulla regiszterbe, a textúra koordinátát átmásolja a kimeneti textúra koordináta regiszterbe. Ha kérünk illuminációt, GL Enable, GL Lighting, akkor ez a művelet azzal egészül ki, hogy a pozíciót ezen túl átviszi kamera koordináta rendszerbe a Model View transformációval való szorzással. A normál vektort is átviszi kamera koordináta rendszerbe a Model View inverzének transponátjának a szorzásával. Ha mindenki kamera koordináta rendszerben van, akkor az illuminációs képlet, Fong-Blin illuminációs formula, múlt órán fölraktam, eredményeképpen születik egy szín, és ez a szín megy bele a color nullába. Tehát a GL color hiába is definiált bármit, és hiába is írtuk azt be ide a color nullába. Az nem másolódik át a csúcspont kimeneti regiszter készletébe, az illumináció eredménye kerül ide. A textúra az viszont másolódik, mert hát adott esetben még textúrázhatunk a későbbiek során. Itt indul a geometria shader, aminek részleteiben nem fogunk foglalkozni, mivel OpenGL-ben ugye ez nem jelenik meg. A geometria shader default működése, úgy tetszik, nem változtat a topológián, ha jön egy háromszög a bemenetén, akkor egy háromszög megy ki. Ha három csúcspontot összevárunk, megszületett egy háromszög, normalizált eszközkoordináta rendszerben vagyunk, homogén koordinátákba vágni kell. Megtanultuk, hogy a vágási feltétel homogén koordinátákban ez. Az XH-nak mínusz H és plusz H közé kell esnie. Az a programozási nyelv, amit a csúcspontárnyaló programozásához használunk, úgy hivatkozik a negyedik homogén koordinátára, hogy vevé. Tehát most a hát gondolatba cseréljük le vevével. A vágási feltételek az x-nek a mínusz vevé plusz vevé, y-nak a mínusz vevé plusz vevé, az z-nek a mínusz vevé plusz vevé közé kell esnie. És minden olyan háromszög részletet, aki ezt nem teljesíti, levág. Tehát ebből a háromszögből ezt a négyszöget gyártja le. Elvesznek pontok, és születnek is pontok. A születő pontoknál tulajdonságokra van szükségünk, színre, textúra, koordináta. Hát ezt ebből, meg ebből interpolációval. Még homogén koordináta osztás előtt, ugye elvégzett interpolációval számítja ki. Ennek is van egy színe, ennek is van egy színe. Akkor ez a szín a két szín kombinációja lesz. És homogén osztással visszakeveredünk homogén koordinátákból Descartes koordinátákból. Ugye a negyedik homogén koordinátával elosztjuk az első hármat, majd normalizált eszközkoordináta rendszerből, eszközkoordináta rendszerből a viewport transformációval. Ahonnan folytatódik tovább a mese, most kicsit függesszük ezt föl, és menjünk vissza a vertex shaderig, amikor ezek után, ha nincs engedélyezve az illumináció, annyit tesz, hogy a pozíciót, pozícióregiszter tartalmát megszoroz egy 4x4-es mátrixszal, hogy a csúcspontot normalizált eszközkoordináta rendszerbe vigye, a színt átmásolja a kimeneti regiszterbe, a textúra koordinátát átmásolja a kimeneti regiszterbe, és írjuk meg ezt a programot. Tehát ha OpenGL-ek volnánk, a GL Disable, GL Lighting hatására ezt a programot töltenénk be a csúcspont árnyalóba, vagy vertex shaderbe. CG-be fogok programozni, C for Graphics, ez egy C-szerű programozási nyelv. Több programozási nyelvet lehet használni ilyen árnyaló processzoroknak a programozására. Hál' Istennek nincs akkora változat ezek között, mint normál programozási nyelvek között. Tehát nagyon-nagyon hasonlítanak egymásra. Tehát aki a CG-t megtanulja, az a többit is érteni fogja. Apróságok vannak igazából különbségként. És hát mivel a grafikus kártyák állandóan fejlődnek, ez a programozási nyelv is köteles fejlődni. Én a Shader Model 3.0 szerinti dolgokat fogom itt elővezetni. Direkt 3D 9, Nvidia 6000-es sorozat. Na, akkor nézzük. Tehát egy csúcspontot kapunk, a csúcsponthoz tartoznak bemeneti regiszterek, pozíció, normálvektor, color 0, text score 0, és elő kell állítani ezen csúcspontot a kimeneti regiszterekben, pozíciót, color nullát, export nullát. Ez egy függvény, ezt kell definiálni. Hát, hogyha nem módosítunk a függvény nevén, akkor ezt is mainnek hívják, ugye Kerninken és Ricci, meg a Unix operációs rendszer kitalálói, amikor ehhez megalkották a C nyelvet, nem gondolták, hogy ezzel történelmet írnak, mert ugye ők úgy gondolták, hogy ez egy jó dolog, hogy mainnek hívják a fő programot, hát most azóta mindent mainnek hívnak, ez is main. Jó, tehát ezekben a regiszterekben van a bemenet, ezt kell előállítani, ezt láttuk. A regiszterek mind float 4 típusúak, tehát egy négyelemű vektor, egy négyelemű struktúra, ahogy tetszik, amelynek a mezőire lehet külön hivatkozni, tehát úgy, ugye, hogy a struktúráknál megtanultuk, hogy pont x, pont y, pont z, pont vv, a negyedik, vagy akár így is, tehát ez a float 4-ből egy float 2-t csinál, vagy akár így is, ami egy float 3-at csinál, duplán szerepeltetve az első koordinát, tehát akármilyen permutációban, ismétléses permutációkban használható az egész. Sőt, ugye a 4-esre nem csak x, y, z vevével lehet hivatkozni, hanem RGB A-val is, mert a 4-es jelenthet szint is, meg jelenthet homogén koordinátát is. Tehát a pozíció egy float 4. Lehetőségem van arra, hogy ezt a regisztert, aminek a neve fix nyilvánvalóan, elnevezzem, és valami olyan névvel illesem, ami a programnak megfelelő. Hát most persze a standard működést fogjuk szimulálni, tehát a pozíciónak a legmegfelelőbb neve az lesz, hogy pozíció a normál kolornak kolor, és így tovább. De hogyha például egy lineáris egyenletrendszert, vagy egy Fourier transformációt szeretnék végrehajtani, akkor is ezek a bemeneti regiszterek pozíció normál, vagy tőzsdé árfolyamokat szeretnék előre jelezni, akkor is itt position normál nevek tűnnek föl, csak akkor a position négyelemű float regiszterben, hát igazából nem egy homogén koordináta négyes található, hanem egy részvény árfolyamnak, mit tudom én, milyen paraméter, és akkor persze ide célszerűen a részvény árfolyam név illik. Mindenki float négyes, de lehetőségem van ezt kicsit visszafogni, tehát például a normál vektorra azt mondani, hogy abból a float négyből engem csak három, az első három komponens érdekel. A textúra koordinátában csak az első kettő érdekel. Ennek hatására persze nem jön a manó, és nem fogja kifűrészelni a float 4 regiszterből a maradék kettőt. Ugyanúgy float 4-ként fog végrehajtódni minden művelet, de legalább a fordító ellenőrzi azt, hogy ne hivatkozzak mondjuk a normál vektor negyedik komponensére, vagy a textkordnak a Z meg a VV komponensére. Ne adjak értékül egy float 4-nek egy float 2-t, és így tovább. Jó? Na, ami a kimenetet illeti, ugye pozíció, normalizált eszközkoordináta rendszerbe, ezt általában ugye H positionnek szoktuk hívni, akárhogy hívhatnánk, ugye H utal arra, hogy az eredmény szinte mindig közvetlen homogén koordinátákba áll elő, a negyedik homogén koordináta nem egy a perspektív torzítás. Kimeneti szín, kimeneti textúra koordináta. Ehhez a művelethez, egy csúcspont transformációjához szükségem van az OpenGL-ben definiált állapotra, transformációs mátrixra. Azokat a paramétereket, amelyek nem változhatnak csúcspontonként, hanem legalább egy begin és end viszonylatában kötelezően állandóan tartandók, ilyen például a transformációs mátrix, uniform vagy egyenletes paraméternek nevezzük. Egy GL-begin viszonylatában ezek kvázi globális változók. Most én egyet fogok használni, ez egy 4x4-es mátrix, ugye ez is egy beépített típus, 4x4-es mátrix. ModelView Pro-nak fogom elnevezni a programomba, amit összekötök az OpenGL-nek, ugye a state, az magyarul OpenGL állapotában a mátrixok közül a ModelView projection-nál. Na, bemenetet, kimenetet kivégeztük, tehát ahol in van, vagy ahol nem szerepel semmi, ugye az a default, azok bemeneti regiszterekre vonatkozik, ahol ott van, azok a kimeneti regiszterekre vonatkoznak, az uniform pedig GL-begin, GL-end viszonylatában globális változó, ami az OpenGL-nek az állapotát jelenteti, vagy én saját magam is definiálhatok, látni fogunk erre példákat, plusz ilyen globális változókat. És akkor a program itt van, tehát a kimeneti pozíciót úgy állítjuk elő, hogy a bemeneti pozíciót megszorzom egy 4x4-es mátrixsal, ModelView Pro, ami az OpenGL-nek az M ModelView projekciós mátrixa. Ez egy gépi utasítás. 4x4-es mátrix négyelemi vektor szorzata, és előáll a kimeneti regiszter tartalom. A kimeneti textúra koordináta, ugye az egyenlő a bemeneti textúra koordinátával egyszerű másolás, kimeneti szín, másolás, kész. Három. Utasítás. Három óra jel, ha úgy tetszik, egy processzorban, és hogyha van 1000 processzorom, akkor három óra jel alatt 2000 csúcspont transformálódott. Most nézzük meg ugyanezt egy kicsit bonyolultabb esetre, amikor azt mondjuk, hogy GL enable, GL lighting, azaz a csúcspontonkénti illuminációt bekapcsoltuk. Nem fogom a teljes általános programot bemutatni, ez egy egyszerűsített eset, a lényeget ez is szimbolizálni fogja. Ráadásul a szintaktikába is belerugdalok itt-ott, ezek a lehorgasztott fejű emberkék arra utalnak, hogy természetesen a C szintaktikai szabályainak megfelelően így se lehet megcsinálni azt, hogy egy függvény bemeneti paramétereit egy adott változóhoz többször alkalmaz, egy adott típushoz többször alkalmazom. Tehát, hogyha van egy float 4x4-es a típus, változónév, akkor persze a típust újra ki kell adni, nem lehet azt mondani, hogy ami ebben a sorban van, az mind ugyanolyan típusú. Itt azért vagyok kénytelen ezt a szintaktikai csúnyaságot használni, hogy elférjen az egész egyetlen egy slide. Nem tudom, hogy hallották-e, hogy Ronald Reagan, amikor amerikai elnök volt, csak egy A4-es oldalt volt hajlandó minden ügyről elolvasni, a világháborút is, hogy most kitörjön vagy nem, egy A4-es oldalon össze kellett neki foglalni. Próbálom én is ezt a szabályt használni, hogy minden rajta legyen egy szlájdon, de kompromisszumokra vagyunk utalva. Pozíció, normál vektor, amit megkapunk csúcspontonként. Ugye pozíciót és szint kell előállítani ugyanerre a csúcspontra. Hát van néhány uniform változó. Model View 4x4-es transformációs mátrix, annak az inverse transzponáltja, és a Model View és a projekciós mátrix konkatenáltja. Ezek a transformációk, tudnom kell, hogy hol van a egy darab fényforrás, most csak egy darab fényforrást feltételezek, nem 8-at, ami az OpenGL-ben van. Annak mi a diffúz, ambiens és spekuláris tagja, anyagtulajdonságok, saját emisszió, ambiens, diffúz, spekuláris visszaverődés mi, ez mind float 4-es, ugye a Fong-Blimben szerepel az exponens, ami egy float, és hát ezek alapján implementálni kell az illuminációs képletet, és a végén kiszámítani ezt a szint. Ezt majd pénteken. Köszönöm a figyelmet.